Rádió Egyetem. Bevezetés a művészet történetbe. Sámsonnak levágják a haját. Első rész. Rényi András előadása.
A múltkor megpróbáltam önöknek elkezdeni azt az okoskodást, fogom is folytatni, amelynek a lényege az, hogy a tudományos kérdésfeltevésnek az az előfeltétele, a jó tudományos kérdésfeltevésnek az az előfeltétele, hogy világosan tudjuk, hogy mire irányul a kérdésünk, mi a kutatásunknak, mi a tárgya. És különböző tudományos paradigmák abban különböznek egymást, hogy más és más tekintenek a tudományok tárgyának. Másként és másként nézik ugyanazt a fizikai objektumot adott esetben, attól függően, hogy a stílusára kíváncsiak, a jelentésére kíváncsiak, születésüknek az időpontjára kíváncsiak, esetleg az alkotójuk személyére kíváncsiak, és itt a Isten. Legkülönbözőbb fajta tudományos kérdésfeltevések lehetségesek, de mindig nagyon jól kell tudnunk, hogy mit kérdezünk. Kb. 20 éve zajlik egy folyamatos paradigmaváltás a művészettörténetben, abban a művészettörténetben, amelyet korábban az ikonológiai nevű paradigma uralt. Sok-sok évszázados paradigma ma előtti művészettörténet írás után, amin azt kell érteni, hogy rengetegféle fajta módon írtak a művészetről, beszéltek életrajzokat, traktátusokat, műfaji kérdéseket taglaltak, kritikai elaborátumokat írtak, és a legkülönbözőbb fajta módon beszéltek a művészetről, beszélni nagyon sokféleképpen lehet, és amióta csak van művészet, mert annyiféle módon beszél róla, amennyire csak lehet. De attól, hogy beszélnek a művészetről, attól még a művészetről való beszéd nem lesz tudományossá. Mitől lesz tudományossá? Hát attól lesz tudományossá, hogy ez az én hipotézisem, nem mindenki ért vele egyet, attól lesz tudományossá, hogy paradigmákba szerveződik. Feszes kérdésfeltevések zárt rendszerre szerveződik. Azt hiszem, azt is elmondtam múltkor, hogy az első ilyen igazi, szigorú értelmet tudományos paradigmának a művészettörténetben egy stílustörténet lehet nevezni. Alois Riegel-lel kezdődött most. A stílustörténet. A stílustörténetnek az a lényeg, hogy a tárgyát, a kutatásának a tárgyát a stílusban határozta meg. Hogy mi az a stílus, azt a paradigma alkotóknak meg kell konstruálniuk. Az nem valami evidencia, valami magától értetődőség, azt tudományosan elő kell állítani, preparálni kell. A tudománynak preparálnia kell a tárgyát. Meg kell tisztítania azoktól a dolgoktól, amelyek nem tartoznak az ő tudományos fennhatósága alá. Riegel nagy reduktivista volt, ő egy nagy preparátor volt, ő megtalálta a stílust, mint a művészettörténet kutatási tárgyát. Ez nem mindenkinek tetszett, és jött egy másik paradigma, Avi Warburg volt az első, aki nagyon határozottan föllépett ezzel ellen, vagy érdektelnek talált ezt a kérdésfeltevést, ami Riegelt nagyon foglalkoztatta. És az ő fölfogása az volt, hogy nem a műalkotásoknak a tárgya az érdekes, hanem az a mód, ahogyan örökítik a hagyományt, ahogyan tovább viszik a múltat. Ebből egy teljesen más történet felfogás, egy teljesen más tájmeghatározás lett, és erre épült rá az ikonológiai paradigma, nem Warburg csinálta meg, hanem Panofsky, az ő egyik szoros munkatársa, aki a művészettörténeti kutatás tárgyát a műalkotások jelentésének a meghatározásában ragadta meg. Óriási különbség az, hogy egy műalkotásnak a stílusára vagyok kíváncsi, vagy a jelentésére. Ez paradigmatikus különbség. És az az érdekes, hogy ez a paradigmatikus különbség azt jelenti, hogy nem lehet egyszerre mind a kettő iránt érdeklődni. De lehet, csak mi akkor két különböző malomban kezdünk el őrölni, a két malomat pedig nem lehet összekeverni. Na, körülbelül 20 éve ezelőtt, vagy 30 éve ezelőtt elkezdődtek mindenféle kísérletek arra, hogy az ikonológiai paradigmának az át logikáját fölbontsák, és újabb és újabb kérdéseket vetettek fel, amiket az ikonológiai paradigma nem tudott válaszolni. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy egy műalkotásnak a jelentése, azt hogy kell elképzelni, ha az ikonológia a jelentésre kíváncsi. Van egy művünk, mondjuk legyen az a mi esetünkben ez a mű, Kondor Bélának, ez egy magyar, kiváló magyar képzőművész volt, festő és részkarcoló művész volt, egy részkarca, amelynek az a címe, hogy Sámsonnak levágják a haját, van neki egy alcíme is, a képnek a jobb alsó sarkában itt megjelenik a mű címe. Sámsonnak ilyen oldalfordításban, tehát tükörfordításban, tükörjelesül, ugye ez részkarcol van szó, tehát a nyomat az mindig negatívan adja azt, ami a lemezen megjelent. Sámsonnak levágják a haját, avagy tisztelet Freud doktor emlékének. Ez a címe Kondor Béla részkarcának. Mit csinál egy ikonológus egy ilyen műve, ha kezébe kerül? Azt mondja, ennek a műnek föltételezem, hogy van jelentése. Nagyon bonyolult mű, rengeteg elemből áll. Tételezzük fel, hogy a jelentése az az ő jelentése. Jelekből áll, a jelek valamilyen módon konstruálva vannak, és nézzük meg, hogy ez a konstrukció hogyan hozza létre azt, ami ennek a műnek a jelentéseként rekonstruálható. Ha én tudományosan járok el, akkor nem azt fogom csinálni, hogy megértem azt, tehát akkor azt fogom megérteni, ami ennek a műnek a jelentése, de ahhoz, hogy megértsem, hogy mit jelent a mű, ahhoz először azt kell tudnom, hogy először tudomásul kell vennem, hogy nem értem. Azért kezdek el dolgozni rajta, hogy megértsem. Minden ikonológiai kutatás ennek az értelemben hermeneutika. Nem tudom, hallottak-e már hermeneutikáról harangozni. Nem? Akkor most én harangoznék egyet erről. Ez nagyon fontos dolog. Hermeneutikának a szellemtudományokban azt nevezik, amikor valamit úgy szeretnénk birtokba venni, elsajátítani, hogy megértjük. Hogyan lehet valamit megérteni? Mit jelent valamit megérteni? Ezt megpróbálom röviden egy egyszerű példával szemléltetni. Azt mondom önnek, hogy oltsa le a villanyt a terembe. Ön, aki az ablaknál, ő ajtón elő. Érti, amit mondtam? Érti. Tudja nem érteni? Nem tudja nem érteni. Tehet úgy, mint aki nem érti. Ezt ismerjük, ezt a társasjátékot. De ha az ember valamit ért, akkor azt érti. A megértés egy automatizmus, egy kulturális automatizmus, amit azáltal veszünk magunkra, hogy ismerjük a nyelvet, amelyen kommunikálunk, ismerjük a világot, amelyben kommunikálunk, ismerjük a szituációkat, amelyekben meg kell értenünk magunkat, ismerjük a világot. Ezért bármilyen ilyen kijelentés, amely a világunk ismert terepén belül jelenik meg, azt értjük. Nem tudjuk nem érteni. Az ember kommunikatív lény, és a kommunikativitás azt jelenti, hogy folyamatosan, állandóan, automatikusan jeleket fogadunk, és jeleket adunk le, és ezeknek a jeleknek a folyamatos értése miatt tudunk normális életet élni. Tudunk például úgy beszélni a másikkal, ahogyan beszélni kell, és nem mondjuk valahogy egész máshogy. És ha valaki egész máshogy beszél, akkor mindig előáll az a helyzet, hogy nem értjük, hogy mi történt. Hagy mondjak egy nagyon szemletes példát, hogy működik a megértés, amikor a mindennapi életben. Egészségére. Képzeljük el, hogy bemegyünk egy közértbe, hogy vegyünk 10 deka palizert. Azt hiszem, mindannyiunk előfordult már ilyen helyzet. Bemegyek a közértbe, oda megyek a pulthoz, és azt mondom a kisasszonynak, kérek 10 deka palizert. Kisasszony fáradt tekintettel rám néz, rávágja a 15 deka palizert a mérlegre, én megadom a mosoly, bólintok, persze jó lesz, persze elveszem az árut és megyek a pénztárhoz. Lezajlott egy hétköznapi kommunikációs helyzet, amelyben mindenki mindent tökéletesen értett. Ami a helyzetben érthető volt, azt értettük. Én értettem, hogy ő miért teszi azt, amit tesz, és ő is értette, hogy én miért teszem azt, amit teszek. Az életünk 99%-a ilyen típusú szituációkban zajlik, amelyeket anélkül értünk, hogy különösebben meg kéne őket értenünk. Most képzeljük el azt, hogy oda megyek a pulthoz, és kérek a kisasszonytól 10 deka palizet, rádobja a 15-öt a mérlegre, ide adja nekem szükséges arcjáték kísérletében, és én pedig azt kérdezem tőle, hogy magának miért olyan karikásak a szemei. Mi történik? A kislány nem fogja érteni. Mi zajlik le a kislány fejében? Ez a pali ki akar velem kezdeni. Őrült. Pedofil és egyéb variációk. Látja rajtam. Ezek micsodák? Mit csinál a kislány ebben a szituációban? Hogy? Minek a lehetőségei? Az értelem lehetőségeit keresi. Úgy nevezik ezt magyarul, hogy értelmez. Mit jelent az, hogy értelmezni? Értelmet adni a dolognak. Mit jelent értelmet adni? Miért kell értelmet adni a dolognak? Mert egészen addig, ameddig nem tudok értelmet adni a dolognak, nem tudom kezelni. Óriási különbség van, ugyanis akarod, hogy az az értelme, hogy ez ki akar velem kezdeni, mert akkor másként reagálok egy pedofilnak, vagy egy, nem tudom, egy, bocsánat, vagy egy zaklatónak, másként kell reagálnia, mint valakinek, akiben éppen azt kellene értenie, hogy mennyire empatikus vele szemben. Hogy kell válaszolni? Nem tudja. Nem tudja a másik kicsoda, hiszen olyan kérdést tett fel, amely az adott szituációban, abban az adott kontextusban, az emberi kommunikációnak az adott világában érthetetlen. Mit keres ez itt? Mi köze hozzá? Ez a tipikus válasz. Mi köze hozzá? Miért kérdi? Mi következik ebből a kicsit buta, elnézést kérem ezért, kicsit buta, de talán világos példából. Az következik belőle, hogy az ember olyan lény, aki akkor érzi magát biztonságban, akkor érzi magát helyén a világban, ha érti, ami történik. Féltés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenről számot tud adni. Érteni az nem azt jelenti, hogy képes vagyok elmagyarázni minden szituációt, amelyben ott vagyok. Ez egyáltalán nem ezt jelenti. Érteni csak azt jelenti, hogy értelmesnek tartom, mi történik, és tudok értelmes módon reagálni arra, mi történt. Az ember nem tud tartósan együtt élni egy olyan helyzettel, amit nem ért. Értelmezni tehát, a kislány nem azért kezdi el értelmezni, mert ilyen intellektuális gyakorlatokban szereti magát edzeni, hanem azért kezdi el értelmezni, mert nem tudja nem értelmezni. Az értelmezés automatizmus, az értelmezés egy kényszer. Értelmezni kell. Nem létezik, hogy ne értelmezzünk, hiszen ugye az is persze, ez is egy lehetséges magatartás, az ember olyan dolgokkal kerül szembe, amiket nem tud értelmezni, és mondjuk így félretolja. Tehát konkrétan, ha mondjuk szembe jön velem egy részecske gyorsító, akkor én a magam részéről nagyon jól el vagyok az én világomon, anélkül, hogy a részecske gyorsítók fizikáját, technológiáját, világgazdasági jelentőségét értenem kelljen. Nagyon sok ilyen dologgal vagyunk így, nagyon sok dolgot egyszerűen az ember a saját világának a peremére szorít, mert nem tud együtt élni azzal a ténnyel, és így módon él együtt azzal a ténnyel, hogy nem érti. Éppen elég, ha annyit értünk, amennyi mi saját világunk belakásához megér, a benne való otthonos mozgáshoz kell. Kérem szépen, a művészet tulajdonképpen más se csinál, mint ilyen értelmezési kényszereket állít elő. Rá akar venni bennünket arra, hogy értelmezzük őt. Világos azonban, hogy ha az ember olyas valamivel kerül szembe, amit nem kell értelmeznie, hanem amit egyből ért, azt erre van egy jó hétköznapi szavunk. Mit csinálunk azzal, amit egyből értünk? Úgy mondják ezt magyarul, hogy unjuk. Az ember azt unja, amiről tudja, hogy milyen. A már meglévő szituációkat, a már birtokolt helyzeteket, az értelmezésre nem szoruló helyzeteket az ember unja. Például bemenni a közéletbe és venni 10 dekát palizet nem egy nagy kihívás. unjuk, mert ezerszer megtörtént velünk. Ezért nem is teszünk közöttük különbséget, nem is figyelünk a részletekre, egyszerűen csak túl vagyunk rajta. Az élet tele van ilyen unalmas rutinokkal, de ezeknek az unalmas rutinoknak a természetét ismernünk kell ahhoz, hogyha meg akarjuk érteni, hogy az ember mit csinál, akkor, amikor egy műalkotást vesz a kezébe, vagy az elé lép. Akkor most visszatérünk a hermeneutika problémájára. A hermeneutika egy olyan tudomány, amely azzal foglalkozik, hogy hogy lehet azt garantálni, hogy amikor valamit meg akarok érteni, amit nem értek, akkor azt értsem meg, amit nem értek. Óriási különbség ugyanis. Szeretném följön figyelni. Óriási különbség van a között, hogy az ember megért valamit, hogy az ember megérti azt, amit mondanak neki, vagy megelégszik egy saját értelmezéssel, amely ezt neki értelmes. Tegyük föl, hogy ez a kislány a közéletben rám néz, és nem tudja, hogy én egy egyetemi oktató vagyok, aki azért vagyok a közéletben, hogy egy szellemes, intellektuális példát generáljak arról, amit majd legközelebb el fogok mondani az egyetemi előadásomon. Nem tudja, hogy miért vagyok ott, és miért kérdezem tőle azt, hogy miért magának miért karikás a szeme. Mit mond ez a kislány? Mondjuk azt mondja, hogy egy zaklató barom. És ezzel jól el van. Föl se veszi a kérdésemet, nem hajlandóra válaszolni, keresztül néz rajtam, hagyjam én őt békén, viszontlátásra. Kérdésem az, ő értelmezett? Értelmezett. Megértett engem? Nem. Létrejött egy megértés, de az nem annak a megértése volt, amit nem értett, hanem annak a megértése volt, annak a kitalálása volt, hogy mitől lesz ez értelmes. Nekem valami nagyon értelmes lehet, és lehet, hogy ettől egyáltalán nem értettem még meg. Az értelmezésnek tehát kritikusnak kell lennie. Az embernek tudnia kell, hogy amikor értelmez valamit, akkor mi az, amikor a saját értelmezését egyszerűen belevetíti abba a dologba, és mi az, amikor tényleg meghallotta valamit, ami eddig neki nem volt értelmes. Az értelem ebben az értelemben egy dinamikus dolog. Nem úgy kell elképzelnünk, mint egy abszolút igazságot, hanem úgy kell elképzelnünk, mint egy kommunikációs folyamatot, amely köztem és a másik között zajlik. Hasonló érvényes a műalkotásokra is. Nagy különbség van a között, hogy én azt mondom, Kondor Bélának ez a részkarca egy mű, amelybe az alkotója belerakta az értelmet. Az értelme ott van benne. Úgy értelmes, ahogy van. Én speciál nem értem, de mit csinálok? Elkezdem értelmezni, és addig fogom értelmezni, amíg meg nem értem. Mit fog értelmezni? Meg nem érteni? Azt, amit ő belerakott. Az ő értelmét. Hiszen neki van értelme. Mintha az értelem az egy tárgy volna, amit beleépítünk egy tárgyba, egy másikba, ami a hordozni fogja, és majd képes lesz arra, hogyha valaki erre a hordozóra ránéz, akkor abból rekonstruálni tudja, úgymond az értelmet. Az értelem azonban nem egy tárgy. Az értelem az egy dinamikus folyamat. Az a bizonyos paradigmaváltás, ami a művészeti történetben elkezdődött egy 2-3 évtizeden, többek között az egyik dolog, amire rájön, vagy amire rákérdez, ez pont ez. Hogy kell az értelmet értelmezni? Mi az, hogy értelem? A dolgok értelme az vajon egy objektív tárgyi tulajdonság? Vagy valami más? Ha jól tudom, önöknek én előttem az ősi tanárnő volt órájuk. Jól tudom? Tanárnő ikonográfiáról beszél. Nem tudom, definiálták-e az ikonográfiát. Mi az ikonográfia? Volt már erről szó? El tudja valaki mondani, hogy definiálták?
Főfeladata az, hogy újra felszínre hozza azt a tudást, amit a régi művek
szemlélésekkel. Világos az összecsengés? Mit csinál az ikonográfia? Hogy felszíne hozza azt a tudást, amit a régiek még tudtak, de ma már nem tudunk. Mert ma már bunkók vagyunk, nem ismerjük az ikonográfiai szabályokat. Nem tudunk latinul, például. Aki nem tud latinul, az nem érti Cicerót. Lefordítják meg mi, de úgyse olvassák. Tehát aki nem rendelkezik a kóddal, az nem tud olvasni azon a nyelven. Az ikonográfia azonban egy részleges értelem. Az ikonográfia az értelemnek azokkal az aspektusaival foglalkozik, amelyek, hogy úgy mondjam, tudományos, szisztematikus módszere föltárhatók. Az, hogy egy képen milyen ikonografikus attribútumokat és kódokat használnak, az egy adott kultúrában, egy adott történelmi szituációban viszonylag jól, többé vagy kevésbé jól, de mindestre rekonstruálható. Lehet tudni. Ez egy nyelv, amit el lehet sajátítani. Nem véletlenül az ikonográfiában lexikonokat csinálnak. Ikonográfiai lexikonokba gyűjtik ezt a tudást. Szótárak. Nem nyelvi szótár, hanem képi szótár, de voltaképpen ugyanaz az elvvel alapul, hogy minden egyes képnek jelértéke van, vagyis mindegyikhez jelentése kapcsolatok, rögzített, kötött módon, visszakereshetően És ez egy más kérdés, hogy ugye mi ezt, nekünk ez nem automatikus. Aki automatikusan ért az ikonográfiának, nem kell tanulmányoznia. Ugyanúgy, ahogyan a közéleti szituációt sem kell külön tanulmányoznunk, hogy értsük. De mondhatjuk-e azt, hogy egy műalkotásnak az értelme azonos a belefoglalt ikonografikus jelek szótári értelmével? Fogok egy ikonográfiai szótárt, bemegyek a múzeumba, odállok a kép elé, és ez ezt jelenti, ez ezt jelenti, ez ezt jelenti. Ha ezt mind megcsinálom, értem-e a képet? Ugye érezzük, hogy ez így valószínűleg így ez azért nem stimmel. Valami még kell, hogy ott legyen. Na kérem szépen, az ikonológia, mint paradigma, az ikonográfiának ebből a törvényéből csinált az egész művészettörténeti gondolkodást átható tudományos rendszert, vagy tudásrendszert, paradigmát, nem tudok most ennél jobb szót használni, föltételezve azt, hogy az a modell működik, amit az ikonográfia is mutat kicsiben, tehát, hogy a műalkotások egy nyelvi közegben jönnek létre, az egy történetileg rögzített valami, ott mindennek megvan a maga jelentése, tehát van egy műtárgy, elénk kerül a műtárgy, nem értjük, mert nem a mi korunkban született, nem a mi világunkból jött, és akkor az a dolgunk, hogy hát tegyük vissza őt abba a kontextusba, amelyből vétetett, keressük meg hozzá ott a maga idejében alkalmas kódokat, amelyeknek a segítségével megfejtető, és akkor megfejtettük. Miért is fejtetjük meg? Hát azért, mert ő rendelkezik azzal a jelentéssel, mint objektív tudással, mint az ő ikonográfiai kódjainak a rendszerével, amely bele van építve abba a műbe. Na kérem szépen, az egyik fontos különbség, amik az elmúlt két évtizedes paradigmaváltásban egyre jobban látszik, hogy óriási különbség van a jelentés és az értelem között. Ezeket a szavakat szeretjük szinonimáként használni, de ezek nem szinonimák. A jelentés az valamiképpen jelekhez, a jeleknek egy meghatározott rendszeréhez kötődik. A jelentés fogalma az egy nyelvet, egy kódrendszert, jelrendszert föltételez. addig értelmes jelentésekről beszélni, ameddig meg tudjuk határozni azokat a kódokat, azokat a csatornákat, amelyeken belül a jelek épp azt jelentik, amit jelentenek. És a maguk történeti idejében azt jelentették, amit jelentettek. Az értelem azonban valami más. Mert aki a jelentése kíváncsi, és a jelentése mint önmagában álló tiszta dolgra kíváncsi, az erre, hogy úgy mondjam, történészként lesz kíváncsi, és azt fogja mondani, hogy na kérem szépen, én nekem azt kell megértenem, amit a középkorban gondoltak erről is erről a képről, és nem azt kell megértenem, hogy nekem értelmese az, amit ők ott gondoltak. Mert lehet, hogy hülyeségnek tartom azt, amit ők gondoltak, de hát az teljesen érdekes, hogy én minek tartom, ők akkor is azt gondolták. Mi a történész dolga? Hogy azt tudja meg, hogy azok mit gondoltak, és hogy ő mit gondol, az ő dolga. A történésznek az az igénye, hogy ő úgy tudjon történeti tárgyakat rekonstruálni, hogy abban ő nincsen benne. Az ő korszaka, az ő személye, az ő kíváncsisága, az ő érdeklődés, az ő személyes motivációi nem játszanak benne szerepet. Ez az igény, hogy a történeti megértés tiszta történeti megértés legyen. A dolognak magának a megértése legyen. És ne az én személyes megértésemnek valamilyen történetileg korrigált változata legyen. Már ez az igény nagyon erős volt a művészettörténeti gondolkodásban egészen az elmúlt 2-3 évtized beköszöntéig. És azóta egyre több vita éri ezt a fajta megközelítést. Hogy itt egy paradigmatikus váltásról van szó, arra még egy vonatkozás
van,
hagy térjek ki. Ugye Panofsky úgy képzelte el, majd erről fogok a később a részletben, mert biztos, hogy Őrsi Tamás sokat fog erről beszélni, úgy képzelte el, hogy a műalkotások jelentés az egy ilyen réteges szerkezetű valami. Tehát, hogy vannak a műalkotás ilyen struktúrák, ilyen szintekre bontható struktúrák, és akkor különböző, csak azt kell jól figyelnünk, hogy a szinteket ne keverjük össze, és akkor ezeket a felszíni struktúráktól a mély struktúrákig konzekvensen előre tudunk haladni. És akkor ugye ebből az is következik, hogy ha valaki a felszínen megért valamit, akkor csak felszínesen értette meg. Ahhoz, hogy igazából megérts, az mélyre kell menni. Panofsky persze tudta, hogy ez egy nagyon-nagyon komplikált dolog. És majd erről fogok egy kicsit később beszélni, hogy a történésznek a saját történetisége hogyan minősíti azt, hogy hogyan foglal állást az esetben a jelentés vagy az értelemmel kapcsolatban. De mindenképpen azt feltételezi, hogy úgy kell gondolni, hogy a műalkotás, amelyben ezek a jelentések bele vannak sűrítve, hogy azért az egy fix nagyság. Tehát azért az egy zárt struktúra, amely éppen azért lehet alkalmas arra, hogy ma elkezdjük rekonstruálni, mert lényegében ma sem különbözik attól a szerkezettől, a jelentése ma sem különbözik attól a szerkezettől, amilyen eredetileg volt. Tehát mit föltételez ez az elgondolás? Azt, hogy a művész a maga idején, meghatározott történeti okoknál fogva, bizonyos típusú jelentéseket belerakott egy műbe, használt ilyen-olyan kódokat, amelyeknek a segítségével allegóriákat, szimbólumokat, mit tudom, mindent, ikonográfiát, amely ezek a jelentések kódolva voltak, ezeket szépen belepakolta a műbe. A mű ott maradt, egész pontosan elkezdett múlni az idő. Van egy műalkotás, amelybe belerakták az aktuális jelentéseket, az aktuális közönség számára érthető, az aktuális művész számára értelmes jelentéseket. Majd mi történik? Azt történik, hogy a műalkotás telik múlik az idő, változnak a viszonyok, változnak a társadalmi állapotok, változnak a nyelvi, a kulturális, az intellektuális, a gazdasági, mindenféle feltételek. Minden változik, egyetlen egy dolog nem változik. A műalkotás, mint tárgy. Tegyük föl. Az is változik, mert romlik, meg átfestik, meg beépítik, meg átépítik. Szóval ott is van mindenféle. Most induljunk ki abból az optimális esetből, hogy a műalkotás maga érintetlen. Ránézünk Hieronymus Boschnak a Gyönyörök kertje című képére, vagy Kondornak erre a képére, és azt mondjuk, hogy hát ez ugyanaz, mint amit Bosch megfelelt, ez ugyanaz, mint amit Condor megkarcolt. Ugyan, amióta ezt csinálta, eltelt 40 év, és azóta egész más világban élünk. Ugyan, amióta Bosch megfestette a képet, eltelt 500 év, és egészen más világban élünk. De a tárgy az az. Mi tehát a történész dolga? Hogy fogja ezt a tárgyat, és tegye vissza, helyezze vissza abba a kontextusba, ahonnan a történelmi idő elvette. Rekonstruálja a szituációt, amelyben ő a saját helyén, a saját idején olyan természetes volt, mint én a közértben. Ahhoz, hogy így gondoljuk el a műalkotást, mint ami egy önazonos tárgy, csak hát szegény, az időben kénytelen volt tovább maradni, mint a többi, mert jobban vigyáztak rá, ez a föltételezés, hogy a műalkotás egy ilyen zárt objektum, aminek a jelentése örökkön örökké az övé marad. Más kérdés, hogy sajnos a világ ezt nem tudja róla, tehát jönnie kell okos tudósoknak, akik ezt majd megállapítják róla utólag. Ez a modell az, ami válságba került. És kiderül, hogy a műalkotások és általában a dolgok nem így generálják az értelmüket és a jelentéseket. Nem egy zárt rendszer, egy önmagában kódolt és belátható, tudományosan föltárható rendszernek a logikájában léteznek. Hanem hát hogy? Na, erről szólt az én előadásom. Hogy hogyan kell egy képet nézni? Hogyan jön létre egy képen az értelem? A kódok mit érnek, és mit segítenek abban, hogy a képet megértsünk. Na, most nem akarok többet teoretizálni, úgyhogy gyorsan inkább megmutatnám a példámat. Tehát van ez a lézkarc, amelyik most nagyon gyorsan leírom, jó? Csak aztán majd fogják látni a részleteket. Tehát ez egy nagy alakú, viszonylag nagy alakú részkarc, majd 30 cent, ez egy elég nagy méretűnek számít ebben a műfajban. És úgy van megcsinálva, hogy a felülete négy része van osztva. Olyan, mint hogyha egy ilyen fa ács alatt választaná el a négy szakat. Tehát itt van egy kereszt, gerenda, itt van egy másik ács alatt, és itt fölfelé is van egy, meg itt jobbra is van egy. Mint hogyha négy részre lenne osztva a képsíkja. Itt ebben a bal felső sarokban zajlik az a jelenet, ami a műnek a címét adja, a Sámsonnak levágják a haját. Mit csinál egy jó ikonográfus? Nosza ráveti magát a Sámson ábrázolások történetére, és megnézi, hogy milyen minták alapján dolgozhatott Condor. Milyen ikonográfiai típus mutatható ki az ő munkájában. Majd erre mindjárt visszatok. Ez is egy lehetséges út, majd el fogom mondani, hogy ez hogy történt. Szerintem hogy történt. Van egy másik lehetőség, hogy a műnek egy másfajta referenciáját keres, külső referenciát. Ugye az ikonográfia külső referenciát jelent. Azt mondom, hogy Sámsonnak levágják a helyet, akkor fejét... Sámsonnak levágják a helyet, ez legalább két külső referenciát jelent. Az egyik referencia az a... Hogy? Az olló az nem referencia. Az csak egy motivum. A referencia az azt jelenti, hogy ha én azt olvasom egy műcímében, hogy Sámsonnak levágják a haját, akkor tudom, hogy a Bírák könyve 16. fejezetéről van szó. Van itt szövegreferenciánk. A bibliai szöveg. És a másik referenciánk az az ikonográfiai referencia, hiszen ennek a szövegnek az ábrázolásához, a Sámson történet ábrázolásához a keresztény ikonográfia történetében hosszú évszázadokon keresztül kialakult különböző típusok vannak, amelyeket majd ősi tanulmányok meg fognak tanulni. Én is fogok mutatni egy-két példát. De ezek külső referenciák. Azért jó a külső referencia, van a kezünkben ilyen, mert az egyik olyan objektív dolog, amire ki lehet pányvázni az értelmezésünket. Ugye arra törekszünk, hogy értelmes legyen, hogy valós legyen az értelmezésünk, hát akkor kénytek vagyok objektivitásokra támaszkodni. Van egy másik lehetőség ilyen külső referenciák keresésére. Ez ebben a konkrét esetben ugye az alcímnek az a hivatkozása, hogy valamilyen oknál fogva Freud doktorról itt szó esik. Mit keres itt Freud doktor? Az ember végignézi a képet, Freud doktort nem látja. Mit kezdjünk egy ilyen referenciával, egy ilyen hivatkozással? Én egy olyan ponton kezdem el a történetet, ahol, amit a művészettörténészeknek jó tudniuk, ha tudják. Én a jobb alsó saroknál kezdem el a felfejtését, az értelmezésnek a munkáját. Azt szeretném kérni, hogy figyeljék meg, hogy milyen módszerrel próbálok előre haladni. Az első dolog, amit el kell mondanom, az, hogy a képnek a jobb alsó sarkában itt van két figura, egy fekvő férfi és egy ülő nő. Az egyik biztos külső referenciánk az, hogy ez az ülőnő, ez Kondor első feleségének az arcvonásait viseli. Véletlenül tudjuk. Hasonlított a hölgyre. Mit kezdjünk egy ilyen referenciával? Ezt körülbelül annyit ér, mint a bibliai szöveg. Egy külső, biztos pont. Világos ugyanis, hogyha ez a fej, ez a nő a feleség, akkor az a férfi, aki a lábai között hever, a férj lesz. Bocsánat. Ez egy bizonyos értelemben egy kényszere az értelmezésnek. Ha egyszer tudom az egyikről, hogy ez az, és tudom egy másikról, hogy ez úgy viszonyul hozzá, hogy a párja, akkor a párja, ha az egy valós ember volt, akkor a valós párja kell, hogy megjelenjen a képen. Ilyen egyszer a logikája. Az értelmezésnek ugyanis megvan a maga racionalitása. Nem össze-vissza értelmezünk. Az elemeknek ez az egybefüggése, és hogy mitől függenek ők egybe, és hogyan jönnek létre ezek az összefüggések, ez az a kérdés, ami ebben az interpretációs munkában a hermeneuta dolga, hogy pontosan azt nézze, amit néznie kell, és ne valami mást. Hogy ez hogy megy, az arra még rátérnék. Na, van még két elem, amelyet jó, ha külső referenciaként tudunk, és amik segít bennünket ennek a problémának a megértésében. Az egyik az, hogy itt látják, hogy ez a nő, illetve a férfi egy nagyméretű pohárban helyezkednek. Nem tudom, mennyire lehet ezt kivenni. Látszik a pohárnak a felső széle. Egy üvegpohár mögött, vagy benne vannak. Kondor maga most úgy fog hivatkozni, mint a képen, őt már azonosítottam volna. Ez persze egy fikció, de azért mégis. Kondor ennek a pohárnak a legalján helyezkedik el, mesztelenül, hanyat, hasonfekve, és a eléggé félre nem érthető pózban a nő két lába között. A nőnek ráadásul egy netszharisnyája van, ami egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, csak, na, hogy közelebbről megmutassam, hogy ne a levegőbe beszéljek. Tehát itt a netszharisnya. Itt a férfi. A nő két lába között. Hát, hogy úgy mondjam, a netszharisnya az egy kultúrális azonosító. Olyan, mint egy prostituált. Olyan, mint egy rossz, büdös... Bocsánat. Elnézést. Az egész szituáció úgy néz ki, mintha egy nyomorúságos, szexuális aktusnak lennénk a tanúi. Semmiképpen nem egy heroikus cucc. Semmiképpen nem egy örömteli valami. Na jó. Ez a pohár azért érdekes, mert Kondorról tudjuk, illetve nem tudom, önök tudják-e, én sajnos tudom, illetve mindenki tudta, aki ismerte meg, aki tudja, hogy ki a Kondor, egy súlyos alkoholista volt. Bizonyos értelemben ebbe is halt bele. Szívbeteg lett, és ez vitte el. Még egy dolgot tudunk gondolni, ami szintén a képnek ehhez a részéhez tartozik. Tessék megnézni, hogy a férfinek a feje a nő két lába közé van beszorulva, a lábai viszont egy ilyen nagyméretű hangszer húrjai közé Látjuk ezt a hangszert? Olyan, mintha egy mandolin, vagy egy heget, vagy egy gitár volna. Condorról tudjuk, hogy zenélt. Ráadásul nem csak, hogy zenélt, kifejezetten ilyen pengetős hangszereken zenélt, hanem ő maga építette ezeket a hangszereket. Mániája volt a hangszer. A zenélés. Na tehát. A képnek a jobb alsó sarkában egy sor személyes referencia található. 1. A feleség, 2. A pohár, 3. A hangszer. 4. Ez már csak egy logikus következménye a 3 fix referenciának. A kép egyértelműen arról szól, hogy ennek az embernek boldogtalan volt a szexuális élete. A házassága egyébként föl is bomlott rövidesen. Ez a kép 3 évvel azt követően készült, hogy elváltak egymástól. A szerelmi élete egy katasztrófa volt. Ennyit a külső referenciákról. A kép megértésében tehát kétféle referenciánk van, külső referenciánk van, háromféle van, az egyik a Konda életére vonatkozó személyes adatok, a másik a Sámsonra vonatkozó bibliai történet, és a harmadik a Freud nevére való hivatkozás. Na, mit keres itt Dr. Freud? Ehhez megint egy kicsit föl kell az embernek turbóznia az olvasmányait, és például föl kell ütnie Freudnak a híres álomfejtését. Az álomfejtésben van egy szakasz, ahol Freud arról beszél, hogy minden álomban lépcsők, létrák és hasonlók. Nézzék meg, hogy mit csinál ez a nő. Egy létrán mászik fölfele. A nő ül, és kezével kapaszkodik, a férfi fekszik. Tehát Freud, visszatérek, Freud azt mondja az álomfejtésben, hogy minden lépcső, lépcsőház, létra, tehát mindenhol, ahol a föl és lefelé mozgás történik az álomban, szintbeli különbségeket teszünk meg az álmainkban, ott szexről álmodunk. A gyönyör szerzésről álmodunk. A topra való fölkapaszkodás és az onnan való visszaereszkedésről fantáziálunk álmunkban. Zárójeles megjegyzés. Teljesen érdektelen, hogy Freudnak igaza van-e. Az, hogy Freud ezt gondolja az álomban van megjelenő elemekről, ez egy kulturális tény. Ha Condor a mű címében föltünteti azt, hogy Freud doktor emléke, akkor joggal tekinthetjük úgy, hogy Freud doktor tételei, tézisei, mint kulturális tény, külső referenciaként számításba vehetők a képszemlélése közben. Mit csinálunk tehát? Értelmezzük a képet. Segítségünkre vannak értelmezési kulcsok. Például Freudnak ez az értelmezése. Mit mond ez a kulcs? Ennek a kulcsnak a segítsége, hogy lehet leolvasni azt, amit látunk? A két ember szexuális élete úgy nézett ki, hogy a nőnek volt rá sansza, a férfinak meg nem volt rá sansza. Még egyszer. Nem tudjuk. Én fogalmam nekem nincs, hogy a Condor Bélának milyen volt a szexuális élete. Gőzön nincs volna. Nem is érdekel. És mégis ezek külső referenciák. Mégis úgy kell velük számítani, mint amik fix nagyságokként behatárolják azt, hogy hogyan fogjuk értelmezni ezt a részkarcot. Na, menjünk akkor egy kicsit tovább. Azt látjuk, hogy van itt egy ilyen furcsa kombináció. Van egy létra, amelyik ide fölfelé tart, itt látjuk a képen, itt egészen idáig tart. Van egy létra, és vele szembe, tehát ugye innen lentről indul, és egészen idáig, itt fönt átmegy lépcsőbe, csiga lépcsőbe, és még különböző ilyen bonyolult lépcsőzetekké bomlik szét. Mindenképpen innen lentről egészen idáig tart, fölfelé kapaszkodik. De vele szemben, tehát ez az irány a szemben, a másik oldalon itt van ez a bizonyos hangszer. Ez a hangszer is fölfelé tart, mint egy piramisnak a két szára volna, a másik oldalról ugyanabban az irányba. Két, egy olyan vizuális objektumról van szó, aminek a két oldala össze egy közös pont felé tart. Mi történik ezen a másik oldalon, ezen a hangszeren? Nem tudom, hogy lehet-e látni. Először is van egy érdekes dolog, hogy a hangszernek... Na, bocsánat, most itt visszafelé. Na, nem ezt akarom mutatni. Igen. Na, miért nem megy ez? Igen. Hogy ennek a hangszernek, ennek a gitárnak, vagy mandolinnak nincsen nyaka. Lehet látni? Milyen lenne egy gitár nyaka, hogyha folytatódna? Hogy? Mint egy létra. Pontosan. Rovátkázva van, hogy le lehessen, megfelelő módon lehessen lefolni a húrokat. Ez egy olyan gitár, amelynek nincsen nyaka. Nem lehet rajta játszani. Mégis történik játék a gitáron? Nézzük csak meg egy picit. Nem ez. Itt egy kicsit jobban látszik. Tessék megfigyelni. Például itt van egy húr. Ilyen jön lent, föntről. Itt van egy kéz, és ez kitéríti a húrt az útjából. Itt van egy másik húr, amelyet egy láb érint, és megy fölfele. Mi történik? Játszanak a húron? Játszanak. Ki játszik rajta? Hát ez a fekete, nem tudjuk kicsoda, ez az ányfigura. Ez az ányfigura, ez játszik a húrokon. Ki lehet ő? Próbáljuk értelmezni. Hogy? A festő. Miért gondolja ezt? Érveljen, szerintem jól gondolja, de érveljen amellett, hogy ez a festő.
Mert mondjuk a nő feljuthat a létezetejére, ami talán egy boldogabb beteljesülés, viszont a férfinek ez nem sikerül.
Nagyon jó. Tehát... Egy árnyalaként, egy játékosként, zenészként, művészként kompenzál. Honnan tudjuk, hogy kompenzál? Onnan tudjuk, hogy ő is fölfele törekszik, ő is emelkedik, ő is ezen a bizonyos virtuális létrán futkározik, mint ahogy a nő. Honnan tudjuk, hogy ő a művész volna? Az előbb láttuk, hogy ez a művész. Mi akadályozza meg egy képen, hogy két művész legyen? Jó. Érveljünk amellett, hogy ez a művész azonos ezzel a művésszel. Így van. Ez a figura alulról bele van gabajodva, azon, amin ez megjátszik. Ez a figura fogja annak, aminek ez az ura. Ez az azonosságukat bizonyítja, vagy a különbözőségüket bizonyítja. Hogy?
De hogyha az összeszorítást jelenti, az pedig a művészetet, akkor meg az ura, és annak pedig a
azt mondta, az a szexualitást jelenti, ez meg a művészetet. Ezt mondtuk? Vigyázzunk, ez a jelentés szó, ez nagyon, ezzel nagyon vigyázzunk. Mit jelent? Hogy jön létre a jelentés? Mitől kezdi el ez a művészetet jelenteni? Egészen pontosan azt mondta maga, hogy mondta? Hogy ez a szexualitást jelenti, ez a művészetet jelenti. Én meg az ellenkezőt mondom. Szerintem ez jelenti a szexualitást. Nem. A szexualitást jelenti, mint kompenzációt. A kompenzált szexualitást jelenti. Azáltal jelenti a kompenzált szexualitást, azáltal jelenti, hogy relációban van egy másikkal, amelyik nem kompenzált szexualitást jelent. Az, hogy egy piramisnak a két oldalán helyezkednek el, és az, hogy mind a kettő fölfelé törekszik, a freudi kód alapján, mind a kettő fölfelé törekszik, az azt jelenti, hogy mind a kettőnek ugyanaz a célja, mind a kettő boldog akar lenni. Be akar teljesedni. Ki akar elégülni. Az egyik így csinálja, a másik úgy csinálja. Hogy ebben a történetben a másik, tudnék ez, meg kell, hogy kettőződjön. Az már az ő sorsa. A nőnek nem kell megkettőződnie, a férfinak kell megkettőződnie. Vagyis mit állítunk? És ezt a jelentést semmi más nem állítja elő, csak a kép. A szimmetriák. Ugye minden szimmetria azt jelenti, ezt figyeljék meg, minden szimmetria azt jelenti, hogy ami szimmetrikus, az felcserélhető. Mert ugyanúgy viszonyul a közös tengelyre. Vagyis egyenértékűek, ekvivalensek. Egymásnak megfelelnek. Ami az egyikre igaz, az a másikra is igaz lesz. Van tehát egy szimmetria a föltörekvő nő és a föltörekvő ány között. De van másfajta szimmetria is. Csak ugye ehhez már képnek kell néznünk a képet. Tessék megfigyelni, hogy itt van ez a kis figura, aki hanyat fekszik, föltolja a fenekét, és van benne valami végtelen jelentéktelen. Olyan közönséges, olyan semmilyen. A lehető legszimplább. Ennél szimplábban nem lehet egy figurát megrajzolni, mint a Gondolit megteszi. És vele szemben itt egy másik figura, akiről ugye épp most akarjuk megállapítani, hogy az alter egója. A másik énje. Ugyanaz, csak fordítva. Tessék megfigyelni a vizuális párhuzamokat a két elem között. Ez teljesen ki van töltve feketével, most hogy ilyen primitíven mondjam, ez meg világos. Egymásnak hátat fordítanak. Fenekükkel fordulnak egymáshoz. Az egyik nem tud a másikról. Nem kommunikálnak egymással. Az, hogy így vannak elrendezve a képen, hogy azonos tengelyek mentén helyezkednek el a képen, vizuálisan sugallja az ekvivalenciájukat, az azonosságukat és a különbségüket. Minden formális, vizuális különbség kettőjük között azt a jelentést kapja, hogy ebben különbözik a másiktól. Nem tudom, hogy érthető, hogy hogy épül az egész. Az elemek egymásból kapják a jelentést. Abból, tehát ez a figura nem jelenti a művészetet, csak akkor, ha nem jelenti a művészettel kompenzált erotikát, csak akkor, hogyha ezzel a nővel párhuzamosan. Csak akkor, hogyha ebben a piramidális kompozícióban helyezkedik el. Ezt a motivumot kivenném, és átraknám egy másik képbe. Nem mondhatom azt, hogy az ikonográfia lexikonom szerint ez azt jelenti. Ez a figura semmit nem jelent, csak a többi képpel, elemmel való együttállásnak a konkrét, folyamatszerű együttállásnak a formában jelenti azt, amit jelent. Ez tehát nem ikonográfiai tudás. Ez nem. Itt még szépen ki is jártam, látom, ilyen kis hercigen össze, hogy nehogy véletlenül meg a hülyék se értsék meg, bocsánat. Na, tehát mit akarok ezzel mondani? Kondor egy grafikus művész, aki a jelentéseket nem ikonográfiai lexikonokból lopkodja össze, hanem rajzol. Figyel, formát ad. Hangsúlyokat tesz, egyiket ide teszi, a másikat ott teszi, észreveszi közöttük a megfeleléseket, ezeket a relációkat dolgozza ki, finomítja, gazdagítja. Ez egy rendkívül aprólékos, odafigyelő, fejlesztő munka. Nem mondanám azt, hogy ez úgy történik, hogy ő mindazt, amit én most itt elmondok, azt ő így le is játszotta magába. Nem tudjuk, hogy a művészek hogyan gondolkodnak. Én nekem ebben nincsen belátásom, és megmondom önöknek egészen őszintén, és ha megengednek tőlem egy szakmai tanácsot, ne foglalkozzanak az, hogy a művészek hogyan csinálják. Az az ő dolguk. Ők valamit megcsináltak, nekünk meg az a dolgunk, hogy amit megcsináltak, azt megnézzük. De nézzük meg. Figyeljük meg. Szisztematikusan, alaposan, gondosan, ha tetszik, tudományos alapossággal figyeljük meg. És csodálkozni fogunk. Szeretnék önöknek egy fontos dolgot mondani. Ez egy bevezetés a Művészettörténelem című kurzus. A művészettörténésznek meg kell tanulnia látni. A művészettörténész egy professzionális látónak kell lennie, mondjuk inkább így, mert sajnos igen sokan művelik ezt a szakmát anélkül, hogy teljes farkasvakságban szenvednek. Egyáltalán látják a képeket. Kutatni tudják őket, rekonstruálni tudják őket, mindenféle adatokat össze tudnak róla hozni, és nem látják az anyagot, amivel dolgoznak. Az ikonológiának az egyik nagy baja az volt, hogy annyira imádta a kódokat, annyira kereste a szövegeket, a nyelvi megfeleléseket, az ikonografikusan beazonosítható, az ikonografikus együttállásokból beazonosítható nyelvi jelentéseket, hogy elfelejtette megnézni a képeket. Mindig csak azt látta a képen, amit a szövegben is olvasott. A paradigmaváltás többek között azt is jelenti, hogy rájövünk, hogy a képek máshogy generálják a jelentéseket, mint ahogyan az ikonológus elképzeli. És ez ugyanolyan tudományos probléma tud lenni, mint az, hogy most X vagy Y szimbólumot vagy allegóriát helyesen fejtettünk-e meg, vagy a jó szöveget találtuk-e meg hozzá, és nem valami még jobb szöveget lehet-e találni hozzá. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy miről dadogok én itten tulajdonképpen. Na, akkor kicsit menjünk tovább. Mennyi időnk van? 4 óra, bocsánat. Na, akkor kicsit fölgyorsulok, jó? Nem tudom, miért nem működik ez. Igen, itt tartottam. Igen. Na, most ha valaki egy kis művészettörténeti aggyal nézi ezeket a képeket, akkor persze rögtön, hiszen nem az első kép, amit látunk, beugranak képek. Minden művészet tele van más művészetből vett ösztönzésekkel, részben idézetekkel, részben tudatos vagy nem tudatos referenciákkal, vagy vonatkozásokkal. Ugye ez az előbb mondtam ezt a Bosch példát, nem voltam teljesen minden öncél hiám, ezt nem jól mondom, nem volt minden célzatosság hiám. Ugyanis Boschnak ez a képe, az a bizonyos gyönyörű kertje, amelyik Madridban van, abban van egy... ezt egyébként meg is tudom gyorsan mutatni, ha már itt tartunk, akkor megmutatom. Bocsánat. Föltéve, hogy ez... Igen. Ez az. Ez a Boschnak a gyönyörű kertje című képe. Amit pirossal bekereteztem, azok olyan elemei a Bosch festménynek, amik a Kondor képén is visszajönnek. Itt vannak ezek a bizonyos nagy hangszerek. Nem tudom, mennyire lehet kivenni. Sikerült olyan intelligensen láthatóvá tennem, hogy éppen eltakartam azt, amit meg kéne mutatni. Szóval ezek ilyen óriási méretű hangszerek, amelyekben emberek vannak, mintha valamiféle gyönyörű kertje, amelyik egyébként úgy van fölépítve, hogy tulajdonképpen egy édenkert. Itt van a gyönyörök kertje, ez a középső tábla, ez itt bal oldalt az éden, és ez itt jobb oldalt a pokol. Tulajdonképpen egy világmodellről van szó, amelynek az elemei úgy, mint a szenvedés és a művészetcsinálás, úgy, mint az orgia, a gyönyörök hajszolása, és úgy, mint az ártatlan teremtés története, mind megjelennek, gondolnak a képén. Ezt csak azért akartam megmutatni, mert ilyenfajta referenciák is lehetségesek egy képen, hogy ugyan nem nagyon durva és nagyon direkt, de egyébként olyan szempontból még akár ilyennek is lehet nevezni, Na jó, most ezt nem fogom tovább ragozni. A lényeg, hogy mert sajnos egy nagyon nagy az a file, és tele van képekkel. Na, ugye itt tartottam. Na, csak gyorsan megmutatom arra az esetre, hogy mégis ne a levegőbe beszéljek, vagy hogy elhiggyék nekem, hogy nem a levegőbe beszélek. Tehát a képnek ez a része az, amelyik a nagyméretű hangszer és a szenvedés és művészet. Ez a nagy orgia jelenet, és ez itt az édenkert jelenet. Meg ez, hát ez most megint egy más történet. Na, akkor gyorsan tovább szaladok, hogy mégis kicsit haladjunk. Igen. Tehát ugye, igen. Na, ezt akartam mutatni. Igen. Tehát ugye, hogy volt ez a Na, bocsánat, hova lett? Igen. Tehát ugye itt azt látjuk, hogy ez óriási hangszer, és a hangszernek a húrjai közé van egy ember kifeszítve. Mint hogyha valamilyen kínzási szituáció volna. Na, azt látjuk a Kondornak a képén is, hogy a húrok közé, a hangszer húrjai közé emberek vannak kifeszítve. Mostanáig azt a viszont vizsgáltuk, ami ezt a figurát, meg ezt a figurát, meg ezt a figurát, meg a tárgyakat és a közöttük lévő térbeli elrendezéseket érintette. Most nézzük meg ezt az újabb figuracsoportot, ezt a két alakot. Hogy lehetne jellemezni ezt a két alakot? Közelről így néznek ki. Ráadásul nem tudom, mennyire lehet ezt kivenni, ebből talán inkább, hogy a két alak nem csak úgy, mint ez a húrok között rezeg mondjuk, vagy nem tudom, mit csinál, hanem ezen kívül még, nem tudom, mennyire lehet ezt látni, miben jelennek ezek meg? Egy könyv, ez egy óriási könyv. Könyvlapok közé vannak be. Valahogy azt sugallja a kép, mint hogy a könyvlapok között lennének. Mitől sugallja ezt? Hogy tudnánk érvelni amellett, hogy ezek tényleg a könyvlapok között vannak? Vagy nem? Parancsoljon. Aha, így van, nagyon jó. Tehát itt például, ugye, tehát ahol a könyvlapok valahogyan érintik a testet, ott minthogyha a könyv takarná, a lapja takarná, noha áttetsző, mégis takarná. A könyv nyitva van, így van, a lapjai szétnyílnak, és a lapok között jelenik meg ez a két figura. Oké. Nem furcsa? Próbáljuk értelmezni. Mit keres ez itt? Nem tök értelmetlen, két mesztelen alak egy könyvlapjai között, és közben még ráadásul át is van szúrva mindenféle zsinórokkal. Hogy? Ráadásul a kis fekete ottan kapaszkodik körülöttük. Nem furcsa? Na mi ez? Mi lehet ez? Valami? Egy komplexebb történet. Igen. Nem, az van ideírva, jó, elnézést kérek, hogy ezt nem mondtam. Az van ideírva, hogy tévedések bibliája. Tévedések bibliája van fordítva írva. Ugye a Bibliáról a hivatkozás, megint egy külső referencia, Sámson, stb. Próbáljuk ennek a két figurának a jelentését, hogy mit jelentenek, abból a dologból megállapítani, amit már eddig tudunk. Tehát semmi más elemet ne hozzunk bele, csak azt, amit már láttunk eddig, aminek már nagyjából kipályáztuk a jelentését. Amit eddig látunk, meghatározni? Na, az egyik dolog, amit nagyon figyelemre méltóan találok, az nézzék meg, hogy ez a két figura hogy viszonyul egymáshoz. Tökéletes egyensúlyban vannak. Honnan lehet ezt látni? Gyönyörűen van megcsinálva, gyönyörűen van megrajzolva. Tessék megnézni, a két test egymással párhuzamosan fekszik, és közöttük azonos a távolság. Igen? Igen, a felső az domináns, a felső a férfi, és a férfi keresztül nyúl a nőn. Ez igen. De mit jelent az, hogy domináns? Uralkodik? Tessék? Ez most mi történik? Na jó, nem tudjuk, hogy mi történik. Értelmezzük, ami történik. Na. Tehát azt szerettem volna csak föltenni ezt a kérdést, hogy az eddigiek, a már ismertek alapján mit jelölhet ez a furcsa párhuzamosság a két figura, a férfi és a nő figura között? Tessék. Rossz párválasztás? Igen? Nagy? Miben vannak? Összhangban vannak. Ne menjünk a messze, hogy ő jól választott-e vagy nem, ezt nem tudjuk. De egy dolgot azért tudunk. A kép egyértelműen azt sugallja, hogy ez a két ember egymásnak valók, egymásnak teremtették őket, összetartoznak. Tehát nem csak szexuálisan nem. Nem működik a kapcsolat. Tehát, bocsánat. Vigyázzunk, mert most maga például nagyon határozottan értelmezi, és azt mondja, hogy ez a távolság, a két figura egymáshoz való viszony, ez azt jelenti, hogy szexuálisan nem működik a kapcsolat. Nem ezt mondta? Ja, hogy ez nem működik, igen. Így van. Hogy ez a tévedés mi alakulik, ezt nem tudjuk egyértelműen megmondani. Épp az érdekesség, hogy ilyenfajta, mit csinálunk mi most tulajdonképpen? Értelmezünk, de az értelmezésnek vannak bizonyos játékszabályai. Az nem azt jelenti, hogy minden elem közötti egy lehetséges összefüggés rögtön az összefüggésé válik. Mindig csak azt tekintetjük ilyen szempontból kvázi bizonyítottnak, ami több elemmel való együttállásból áll elő. Tehát valamiféle szervességnek az eredménye. És nem egy alkalmi, mondjuk ez az, hogy a tévedések szó itt szerepel, erre majd nekem van erre egy magyarázatom, hogy ez miért van így, de nem gondolom, hogy rögtön abból következik, hogy hát ők egy tévedés volnának. Én inkább azt mondanám, hogy arra figyeljünk, és akkor most tényleg befejezem, végül is, ha nincs ellenük a jövő héten, még folytathatjuk, mert ezért ez egy nagyon érdekes, és nagyon sok minden van még benne, amiről még nem beszéltünk. De azért most ezt hagyd mondjam el, jó? Csak úgy, igen? Fenyegetés. Ez?
Nem a fekete alatt, hanem fölmászik.
Fenyegetés. Hagyj mondjak egy mondatot, és akkor befejezem. Ami fekete, azt általában úgy szoktuk rutinszerűen értékelni, hát az valami csúnya, meg sötét, meg fenyegető. Én azonban egy más értelmét látom ennek a feketének. Ha igaz az, amit az előbb mondtunk, ez a fekete abban különbözik ettől a fehértől, hogy ennek nyomorúságos ugyan, de van teste, ennek meg nincs teste. Ányszerű, testetlen. Ez egy árnyék. Az árnyékok nem fenyegetnek. Egészen pontosan azt hiszem, hogy van abban valami, hogy fenyegető. De hogyha igaz az, amit az előbb mondtunk, hogy ez a valaki az, aki játszik a hangszeren. És ennek a hangszernek a húrjai játszik. És ezek a húrok, ezeket hogy csinálja meg a grafikus művész? Mit csinál a húrokkal? Egy grafikus? De mit csinál velük? Meghúzza őket. Azt nyugodtan mondhatjuk, abban semmilyen túlzás nem nincsen, hogyha azt mondjuk, hogy ez a zenélő játék, amit ez a figura ezzel a hangszerrel végez, az egy metaforája annak a vonalakkal való játéknak, amit viszont a részkarcoló végez. Kondor Béla ugyan jól zenélt, de zseniális a részkarcolásban volt. Ez tehát olyan, mintha a részkarcoló maga volna, akinek azért kell teljesen ányszerűen és sötétté válni a saját képében, mert ő maga a saját képének az a null foka, a végpontja. Bizonyos értelem, aki kívül van, aki úgy csomózza belülről a vonalakat, hogy maga tulajdonképpen kívül marad rajtuk. Az az ára annak, hogy kompenzatorikusan létre tudja őket hozni. Na jó. Köszönöm a türelmüket, elnézést kérem a szétesett kezdetért, és ha nincs ellenük, akkor jövő héten most akkor befejezem. Viszontlátásra! Hogy? Már melyik?
Valami cikk publikáció meg megjelentett?
Nem, ez még nincsen publikálva.
Akkor jövő órán?
Folytatjuk a jövő órán, jó? Bocsánat, csak mégis egy kicsit másként sült el a dolog. Hát nem tudom, ezt most folyamatosan rakják fel egyébként az EPR-re?
Nem? Lehet
az előző heti az már megvan, bár de még nincs fölre.
Az igazság, hogy egy szempontból lenne jobb, hogyha ez most így mégse lenne föl, mert ez valahogy másként kéne.
Tehát az előző az föl lehet, de ez nem.
Hát igen, mert az gondolat mellett egyszerűen nem konzisztens így.
Elhangzott Rádióegyetem. Sámsonnak levágják a haját. Első rész. Rényi András, bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2009. szeptemberében elhangzott előadás felvétele.